Ma egy olyan szentírási rész áll előttünk, majd a Zsoltárok könyvéből a 23. Zsoltár, amit szerintem mindenki ismer és szeret, de most mégis nagyon jó, hogy újra előttünk áll, mert hát majd meglátjuk, hogy miért olvasom a Zsoltárt. Fennállva hallgassuk meg. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Asztal terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Foglaljuk el a helyünket. Közeledik advent ünnepe, és advent előtt lezárul az egyházi év, még nem a naptári év, de az egyházi év lezárul, és akkor kezdjük az advent ünneplését, akkor kezdünk arra gondolni, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, de még mielőtt lezárjuk az egyházi évet, és elkezdődik az advent, mindig megvizsgáljuk magunkat, hogy vajon mennyi valósult meg Isten dolgaiból, áldásaiból a mi életünkben. Ma az ítélet vasárnapja van, jövő vasárnap a reménység vasárnapja lesz, utána következő az örök élet. Így minden vasárnap sorra vesszük azokat a dolgokat, hogy Isten annyi mindent megígért nekünk, annyi mindent adhatott már nekünk, elfogadtuk-e mindazt, amit ő így eddig adni kívánt? Vagy van-e esetleg, amit még nem ismertünk meg, vagy engedetlenségünk miatt, vagy tudatlanságunk miatt még nem lett a miénk? Hát ezért nagyon jó a 23. Zsoltár, mindenki által ismert és szeretett Zsoltár, mert ebben arról van szó, hogy Isten kész mindig megáldani azokat, akik ezt várják. Hát nézzük meg a Zsoltárt versről versre, hogy hogyan cselekszik Isten. Az Úr az én pásztorom, így kezdődik ez a nagyon szép költemény. Azt hiszem, ezt mindenki tudja, legalább ezt az első sorát, de érdemes végig megtanulni. De az Úr az én pásztorom, azt hiszem, ez könnyen megjegyezhető. Szép is, amikor kimondjuk, de most bele is kell gondolnunk abba, hogy mi ez, amit itt kimond Dávid. Azt mondja, az Úr az én pásztorom. Dávid, ugye tudjuk a Bibliából, hogy pásztor fiú volt, mielőtt Isten elhívta volna őt a szolgálatra. Első nehéz szolgálata, ugye Góliáttal való harca volt. De tudjuk abból a történetből, hogy Dávid bátor pásztorfiú volt. Mielőtt szembeszállt volna Góliáttal, már tudták róla, hogy még a medvével is szembeszállt, az oroszlánnal is, hogyha arról volt szó, hogy a nyáját meg kellett védenie. Ezért Dávid tudja, hogy mit beszél, amikor azt mondja, hogy neki is szüksége van egy pásztorra, mint ahogy az ő bárányainak szüksége van ő rá, neki meg szüksége van kire? Az Úrra. És ezért kimondja, hogy az Úr az én pásztorom. De nem csak védelemre van szüksége a bárányoknak, hanem mindjárt majd folytatólagosan meglátjuk, hogy mire, ne szaladjunk előre. Most itt csak álljunk meg, hogy Dáviddal ki tudjuk ezt mondani, közeledve Jézus Krisztus várásához, hogy az Úr a mi pásztorunk. Ki tudjuk ezt mondani, hogy szükségünk van valakire, nem is akárkire, az Úrra, a világot teremtő és fenntartó Istenre, mert nála nélkül nem boldogulunk. Aki még úgy érzi az életében, hogy ő jól el van, ő el tud mindent intézni, ő neki nincs szüksége semmi segítségre, annak ezt nem kell kimondania. Illetve az nem is tudja talán kimondani, mert azt mondja, hogy nincs szükségem senkire, jól megvagyok. De Dávid saját tapasztalataiból is, amit a bárányok között szerzett meg, lelki tapasztalataiból is, kimondja, az Úr az én pásztorom. Ki tudjuk-e mondani? Ki tudtuk-e mondani legalább egyszer már az életünkben, amikor odafordultunk a jó pásztorhoz, és elmondtuk, hogy Uram, nem bírok egyedül, nem akarok egyedül, nem tudok egyedül élni, szükségem van valakire, rád, aki mellette válsz, aki gondomat viseled, aki segítesz rajtam, légy az én pásztorom, én nem akarok mást szolgálni, nem akarok mással járni, nem akarok mással, másnál keresni ilyen védelmet és gondoskodást, amit esetleg mások is megígérnek, de én nálad keresem ezt, mert én benned bízom. Egyszer egy gyülekezetben valamilyen nagyobb összejövetel volt, és valaki, aki ott volt, még nem sokszor volt ott, vagy lehet, hogy sokszor volt ott, de még nem szolgált Istennek, kétségbe esett, és oda ment egy másik résztvevőhöz, egy testvérhez, hogy hát itt most arról hallunk, hogy Isten a jó pásztor, de én még nem vagyok az övé, akkor hogyan lehetek az övé? Szeretném én is kimondani ezt, hogy az Úr az én pásztorom, de nem tudom. És akihez oda ment, az a testvér se volt Bibliában nagyon jártas, nem volt nagyon felvilágosult a lelki kérdésekben, csak annyit tudott neki mondani, hogy hát, ha te keresed a pásztort, akkor a pásztor is keres téged, akkor azt javaslom neked, hogy bégessél. Csak ez a testvér elgondolkozott, hogy mit jelent bégetni. Hát mit jelent ez? Mi nem tudunk bégetni. Ugye, néha viccesen szoktuk. Nem hiszek, hogy gyerekkoromban, ha nyaraltunk faluhelyen, ahol bárányok voltak, akkor ugye válaszolgattak a bárányok, és olyan kérdéseket tettünk fel a bárányoknak, amire ők mindig azt mondták, hogy be. És akkor viccesen megtrifáltuk egymást, ha valakinek rosszat kívántunk, vagy vicceset, akkor feltettük a nyájnak a kérdést, hogy történt-e ez, és akkor ők ugye azt mondták, hogy be. Mindenre azt mondták, hogy be. Csak olyan kérdést kellett feltenni, amire ők egyszerűen így válaszoltak, nem másképp nem is tudtak. Na hát viccesen, nekünk embereknek hogyan kell bégetni, hogyan kell Istent megkeresni? Hát van szánk, és nem bégetünk, hanem egyszerűen, mint a bárány megnyilvánul, ő csak úgy tud, mi is csak ahogy tudunk, elmondhatjuk Istennek, hogy ez vagy az, vagy amaz, amiben várunk ő rá, de legfőképpen szeretnénk az övéi lenni. Másik példát is hadd mondjak, ez már egy kicsit érettebb keresztényről szóló példa. Egyszer egy osztálytalálkozón voltak együtt, érettségi találkozón voltak együtt régi diáktársak, és az volt ott a rend, hogy mindenki szerepelhetett valamivel, mindenki mondhatott valamit, és az egyik fölkértek ott, közülük, vagy kívülről egy színészt, hogy szavalj el a 23. Zsoltárt, ezt, amit mi is most itt vizsgálunk, és elszavalta a színész a 23. Zsoltárt. Aztán jött egy másik férfi, aki szintén úgy látta jónak, hogy ő is szeretné elolvasni ezt a 23. Zsoltárt a többieknek. És amikor ez a második elolvasta a 23. Zsoltárt, akkor a színész fölállt és azt mondta, hogy az a különbség a két Zsoltár között, hogy én a Zsoltárt ismerem, mint színész, de ez a, ki most másodjára mondta el, ez a pásztort is ismeri. Mert hallottam a hangjából, hogy nem csak a művészi szempontokat tartott a szem előtt, hogy szépen szabad, hanem érzem, hogy ez ismeri a pásztort. És azt mondta a színész, ez több, mint hogy ismerjük a Zsoltárt, a pásztort ismerni, az sokkal több. És ez nagyon szép segítség most nekünk, hogy ki tudjuk mondani Dávidra, hogy az Úr az én pásztorom. Ahhoz nem csak a szöveg ismerete kell, hanem a pásztor ismerete, és a magunk szívének ismerete, és hogy ez a két szív egymásra találjon, ezt ki kell tudnunk mondani. Mit ad a pásztor, miután az övé lettünk? Én most egy kicsit rendhagyó módon fogom megvizsgálni, nem térek el a Zsoltártól, de nekem, amikor most újraolvastam, kicsit más lett hangsúlyos a eddigi magyarázataimból, vagy az eddigi Zsoltár ismeretemből, mégpedig a következő. Azt mondja, hogy nem szűkölködöm. Az jutott eszembe, hogy ha én Istené vagyok, ha én az ő báránya vagyok, akkor nem szabad szűkölködnöm. És ha szűkölködöm, akkor az jelenti, hogy nem adtam át teljesen magam neki, nem lettem az ő báránya, vagy pedig az övé lettem, de elégedetlen vagyok, és nem hiszek abban, hogy a pásztor, hogy is énekeltük az előbb, hű pásztor kéz vezet, tehát akkor ez lehet a baj, hogy szűkölködünk, mert nem lettünk az övé, vagy nem adtuk át az életünket teljesen neki, vagy elégedetlenek vagyunk. Vizsgáljuk meg a szívünket. Elmondhatjuk ezt magunkról, hogy nem szűkölködünk. Ez nem azt jelenti, hogy azt kell elmondanunk, hogy nincs semmi bajunk, mert ez valótlan dolog lenne, képmutató lenne, ha valaki ezt mondaná, vagy nem vágyok semmire, nincs szükségem semmire. Nem ezt kell kimondani, hanem csak az, hogy amit Isten ad, azzal én megelégszem, és amit nem ad meg, bár én esetleg vágyok rá, azzal is úgy elégszem meg, hogy akkor Isten megengedte, hogy így legyen az életemben, és akkor nincs rá szükségem. Akkor megmaradok, kitartok ebben a helyzetben. Tehát szűkölködünk-e, vagy nem szűkölködünk? Megvan-e mindenünk, vagy elégedetlenek vagyunk? Vagy azért nincs meg nekünk, mert nem kértük a pásztortól sohasem. Füves legelőkön terelget engem, csendes vizekhez vezet engem. Itt is két szót emeltem ki, most nem azt, hogy füves legelő és csendes víz, hanem azt a két szót, hogy terelget és vezet engem. Megint a magunk szíve felé kell fordulnunk, és azt kell mondanunk, hogy vajon terelgethet-e, vezethet-e bennünket a pásztor? Az Úr. Az Úr Jézus, majd ő rá is fogok utalni, de most csak ennyit kérdezzünk meg. Vajon terelgethet-e, vezethet-e bennünket az Úr? Mert hogy a bárányokat a füves legelőre terelni kellett, írja Dávid is. A csendes vizeket sem találta meg a bárány, akkor sem. Meg kellett neki mutatni, és oda kellett őt vezetni. Amiből azt érthetjük meg, hogy mi sem tudjuk sokszor, hiába vagyunk az Úr bárányai, hogy mi lenne nekünk a jó, és hol van az a jó, amit Isten nekünk adni akar. Ezért el kell fogadnunk a terelgetést és a vezetést. Tehát mindig biztosak vagyunk abban, hogy mi tudjuk a jó utat, a helyes irányt, és mi azon vagyunk. Ebben nem lehetünk biztosak. Mindig ezt kell kérni, hogy Isten terelje, vezesse az életünket, mert ő nélküle nem találjuk meg azt, amire nagy szükségünk van. Még akkor sem, ha ott van a közelünkben. Mert ilyen a bárány természete, és ilyen az én természetem is, a milyen kis, hogy sokszor, hogy is mondja a kicsit kaján mondás, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb. Hogy nem mindig helyes az értékítéletünk, nem mindig helyes a fókusz, amin keresztül valamire rátekintünk. Kell a terelés, kell a vezetés. Így volt ez, így van az életedben, életemben, hogy engedünk ennek a terelgetésnek, ennek a vezetésnek. Később aztán azt mondja Dávid, hogy eljuthatunk a halál árnyéka völgyébe is. De még ott sem kell félnünk, mert ott is előveszi a pásztor a vesszőt és a botot. Hát ez meg milyen vigasztalás, kérdezhetné valaki. A vigasztalás ugye azt jelenti, hogy valaki meghallgat bennünket, együtt érez velünk, ad jó tanácsot, vagy gyakorlatilag segít abban, amiben a gyász miatt belejutottunk, ha elveszítjük egy szerettünket, akkor erre is szükség van, ezekre is szükség van. De itt azt mondja Dávid, hogy Isten vigasztalása, a jó pásztor vigasztalása abban is megnyilvánul, hogy előveszi a vesszőt és a botot, és azokkal vigasztal bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy kegyetlen, részvétlen Isten, hanem én azt gondolom, hogy azt jelenti, hogy Isten minden helyzetet fel akar arra használni, még a szomorúság idejét is, hogy oktasson, neveljen, fegyelmezzen bennünket. És itt nem csak a gyászra gondolunk, mert akkor különösen talán nem vágyunk arra, hogy valaki bennünket oktasson, neveljen. Itt nem a gyászra, csak egy nehéz helyzetre gondol Dávid, a halál árnyékára, ugye? Még nem halt meg senki, csak nagy völgybe jutott a bárány, a nyáj élete, és előveszi a pásztor a veszőt és a botot. Vigasztalhat-e Isten? Nevelhet-e, oktathat-e? Oda csaphat-e néha a pásztor rád? Te hiszed-e azt? Én hiszem-e azt, hogy ez javamra, javunkra válik? Vagy mindig menekülünk? Mindig igyekszünk, hogy ne érjen bennünket még a botnak a végese. Mindig a könnyebbséget keressük. Ez emberi természetünk is. Valahol ez egészséges, de nem egészséges abban az értelemben, vagy akkor, hogyha a lelki életünkről van szó, akkor vállalnunk kell a felelősséget, vállalnunk kell azt, hogy Isten nem mindig helyesli azt, amit teszünk, és szól. Bolond ez az ember, aki kibújik a vesző és a bot alól, és nem fogadja el az intést. Pál apostol egyszer azt írja az egyik levelében, hogy akit nem fenyíthet meg Isten, az nem fiú, hanem az egy olyan gyerek, aki nem tartozik a családba. Bibliát úgy fordítja, hogy korcs, de talán nem ez a legjobb szó, de talán azt azért fordítja így a Biblia fordító, hogy elkorcsosul az, akit nem lehet nevelni. Akit nem lehet, mert kibújik alóla, vagy visszautasítja, az nem lesz fiú soha, az lesz a fiú, akit néha megfenyít az apja. Amikor kell, és ahogyan kell. Ebben nem mindig bölcs a földi apa, de a mennyei apa, a mennyei atya ebben bölcs. Egyszer hallottam, hogy valaki mondta, hogy egy nagypapa, náluk nyaralt az unoka, és nagyon rossz volt az unoka, a nagypapa meg már öregedett, és elveszítette a türelmét, és már végső esetben elővett egy pálcát, hogy megállj most már, ha nem hagyod abba, vagy nem viselkedsz jól, akkor kapsz. És egyszer azt mondta, hogy el is indult, hogy megfenyíti a gyereket, de mire odért, a pálca lehajlott. Ugye, mert ilyen a nagyszülő, meg a szülő is ilyen, hogy nem kedve szerint fenyít, tehát nem azért, mert neki jól esik, hanem lehajlik a pálca, meglágyul a szív, az ember magának hamarabb akar fájdalmat, mint annak, akit szeret. Hát Isten is így van. Nem azért veszi elő a veszőt és a botot, hogy megtáncoltassa hátunkon, hanem csak azért, hogy javunkra visszaigazítson, visszatereljen bennünket arra az útra, amin vele járhatunk, mint nyáj, mint bárányok. Asztalt terítesz nekem, ellenségeim szeme látára, megkenett fejem olajjal, csordultig van poharam, szereteted és jóságot kísér életem minden napján, és az úrházában lakom egész életemben. Ezt a két verset össze lehetne foglalni abban, hogy a pásztor gondviselő pásztor. Megkegyelmez nekünk, méltóságot ad az olaj, ezt jelenti a pohár, a csordultig töltött pohára, azt jelenti, hogy gondoskodik rólunk sokkal inkább, mint hogy mások gondolnák. Még az ellenség is csak les, ahogy szokták mondani Nógrádban. Néz, csodálkozik azon, hogy mi az úréi vagyunk. Hát azt mondja Dávid, így gondoskodik az Úr az övéről, mindenki észreveszi. Meglátszik azon, akin gondoskodik, az a méltóság, az a jóság, amivel az Úr törődik vele. Kíséri őt élete minden napján. Itt is aláhúztam magamnak ezt a szót, hogy kísér. Kísér. Bár a szavakat nem lehet mindig jól magyarázni egy-egy szót a Bibliában, de nekem valahogy ez azt üzeni ez a szó, hogy Isten azokat kíséri, akiket kísérhet, akik tőle más úton járnak, tőle elfordulnak, a maguk útján járnak, azokat nem kísérheti a jóságával, kegyelmével, akik előttük mennek, akik szót fogadnak neki, azoknak az életét ezekkel a dolgokkal támogatja. Megint csak gondolkozzunk el, hogy úgy éltünk-e, úgy élünk-e Isten áldásaival, hogy tapasztaljuk-e, hogy velünk az Úr. Ez nem mindig abban mutatkozik meg, hogy minden jó, minden gazdag, minden úgy sikerül, ahogy én akarom, nem. Hanem, hogy tapasztaljuk-e azt, hogy az Úr velünk van. Mert azok ellenére is, amelyek velünk történnek, érezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül. Hadd mondjak egy példát az én életemben, amikor első este a kórházi ágyra feküdtem, akkor ugye az nem egy kellemes senkinek sem, várva a másnapi műtétet, és mellettem levő ágyon egy bácsi, aki fél kezére, fél lábára béna volt, és elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, hogy az az első balesetem, illetve az első betegségem nekem akkor történt nagy pénteken, amikor az Úr Jézus is szenvedett. És olyan őszintén mondta ezt a kis kedves öreg ember, hogy nagy pénteken lett beteg, amikor az Úr Jézus szenvedett. Mindjárt úgy éreztem, hogy nincs messze az Úr tőlem, a másik ágyon fekszik, ha szabad így mondani. Mert ez az ember tud Jézus szenvedéséről, akkor hát Jézus nincs messze. Aztán másnap műtét előtt igét olvastunk. Pont egy szép ige volt, de hát mindegyik ige az. Aznap reggel, vagy előző este kérdeztem, hogy meghallgatja az igét a műtét előtt, amit a Biblia kínál nekünk. Persze, persze, felolvastam. Meghallgatták, 4 vagy 5 voltunk a szobába. Aztán műtét után, amikor első reggel feltápászkodtunk nagy nehezen, akkor kérdeztem, hogy hát ha műtét előtt elkértük Isten segítséget, most adjunk hálát, olvassuk el az igét? Olvassuk. Elolvastuk másnap reggel is az igét. Majd utolsó nap megint valami szép dolgot olvastam a Bibliában, megkérdeztem ott a szobatársakat, hogy meghallgatják-e. Meghallgatják, és 4 meghallgatták, vagy 5. 5 voltunk a szobában, én is ott voltam, tehát én olvastam és hallgattam, meghallgatták. És arra gondoltam akkor, hogy bizony, Isten adja jelét mindig, mindenkor, még a legolyanabb helyzetekben is, kicsit magyartalanul fogalmaz, amikor mi azt mondanánk, hogy hát most ez nem az a helyzet, ahol itt Istent lehet keresni, vagy dicsérni. Még ott is van ige, még ott is van olyan ember, aki lehet, hogy nem hívő, de Isten felhasználja arra, hogy meghallgassa az igét. Van egy ilyen traktátus, nem tudom, tetszett-e már olvasni, nem kellemes. A címe, mert az a cím, hogy Kórház, köszönöm neked. És valami ilyesmit írott benne ez a traktátus írója, ez a szerző, hogy mennyi mindenben megtapasztalt, hogy még a kórházban is lehet Istennel találkozni, és rajtunk keresztül ott is találkozhatnak mások, akik lehet, hogy soha nem találkoznának. Nem hallanának ilyen módon róla. Tehát kísér az Úr bennünket. Nem mindig diadalmenetben megyünk, de ő kísér jósággal, szeretettel. És egy befejező gondot, az Úr házában lakhatunk egész életünkben. Ez nekem megint olyan beszédes volt ez az utolsó mondat, hogy Isten elhívott engem is bennünket a vele való közösségbe. Vasárnaponként ide az ő házába, és minden hétköznap velünk van a világ végezetéig. Milyen nagy áldás ez, és ezt is kérdezzük meg magunktól, élünk-e ezzel a lehetőséggel, hogy az Úrral élhetünk. Hogy nem kell várni egy hónapot, míg ide jövünk, vagy egy hetet, hanem a házunk is lehet templom. Az Úr ott is ott van, ahogy velem a másik ágyon, ott volt egy olyan ember, aki meghallgatta az igét, bizonyára velünk is, a családunkban is van lehetőség arra, hogy lehet, hogy csak titokban, lehet, hogy szeretettel, de türelemmel, de nyilvánossá tenni azt az igét, amit olvastunk aznap reggel, vagy aznap este. Ehhez nagy szeretet és tapintat kell azok felé, akik nem szeretik az Urat még. De kísér Isten bennünket az életünk útján, és az Úr házában lakható, a vele való közösség mindig egy olyan erő, forrás, egy olyan plusz, amelyet érdemes kihasználni. Nem kell egy hetet várni, nem szabad egy hetet várni, még egy órát sem kell várni, akkor, hogyha valamiért Istenhez jöhetünk, hálát adni, kérni, megköszönni, valakiért közben járni, nem kell várni, hanem azonnal az Úr jelenlétébe kerülhetünk. Mert vele lakunk, vele élünk. Imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Valaki mondta nekem, hogy több betegséggel küzdik, és azt abban egyeztünk meg, hogy legközelebb, ha összejövünk, akkor imádkozunk egymásért, mert Jakab azt mondja, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Milyen nagy dolog ez, hogy nem úgy megyünk soha egy kórházba, egy betegágyhoz, vagy a saját nyugunkat, bajunkat, nem úgy hordozzuk, hogy csak emberileg, vagy csak az orvosba reménykedve, hanem azt mondjuk, hogy Isten, ami gyógyítunk, ő segítsen az orvosnak, az ápolónak, nekem, mindenkinek az úrházában lakni, vele közösségben élni, ez minden áldásnak a koronája. Ezzel fejezi be a Zsoltár író az ő Zsoltárát. De mi tegyünk még hozzá valamit, mégpedig azt tegyük hozzá, hogy a János evangéliumának a 10. fejezete arról szól, hogy Jézus a tanítványait úgy tanította, hogy azt mondta nekik, én vagyok a jó pásztor. Vannak béresek és van farkas, és van tolvaj. A tolvaj azért jön, hogy kárt tegyen a bárányokban, a nyájban. A farkas azért jön, hogy elragadozza a bárányokat, és elszélesz a juhokat. A béres elfut, mert nem az övéi a bárányok, ha jön a veszély. De én a jó pásztor vagyok. Én vagyok a jó pásztor, aki az életét adja a juhokért. Az Úr Jézus magára értette, és magára vette, és kinyilatkoztatta azt, hogy Isten megismételte a gondoskodásról, a megváltásról szóló szeretetét ő benne. És aki ő hozzá megy, az az övé lesz, az ő nyája, az ő báránya, és az újra, és új fent ezt megtapasztalhatja, amit itt a 23. Zsoltár mond. Egy mondatba szeretném összefoglalni, és befejezni ezt a Zsoltárt. Nagyon egyszerű mondat, azt írtam, hogy jó pásztorunk van. És mi jó bárányok vagyunk. Szót fogadunk a pásztornak? Engedjük, hogy irányítson, vezessen? Nem futunk el a bot elől sem, hogyha azt akarja használni? Úgy élünk, hogy megállhasson bennünket? Kérdezzük meg, valahányszor elindulunk a útunkon reggelente, mint bárányok, hogy engedelmes vagyok? Jó úton járok? Hallgatok a pásztor szavára? Oda terel, ahova akar? Oda vezet, ahova ő jónak látja? Tud engem vigasztalni? Tud engem használni? Meg tudja rajtam mutatni, hogy engem ő mekken olajjal csordultig önti poharamat? Látják rajtam az emberek, hogy én az övé vagyok? Jó bárány vagyok? Jó pásztorunk van, legyünk jó bárányok. Amen.